Ez még mindig a prémium kategória.
A prémium kategória második részében a hazai hitelpiacot, illetve az ingatlan piacot járjuk körbe. Szakértő vendégünk itt van velünk a vonalban, Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu alapítója, ügyvezetője, akit tisztelettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok, jó napot!
Közérdeklődésre számot tartó téma, hogy a hiteltörlesztőknek az alakulása az hétről hétre, vagy inkább hónapról hónapra jelentősen emelkedik. Mennyire vannak, illetve lesznek nagy bajban azok, akiknek a törlesztő részleteket fizetniük kell? Hogy néz ki az elmúlt pár hónap, illetve mire lehet számítani a következő időszakban, hogyha esetleg a moratóriumok is kifutnak?
Alapvetően ugye a nehézséget arra jelenti, hogy 2021 elején megjelent az infláció Magyarországon, illetve a nemzetközi porondon is, ez magával hozta viszonylag gyorsan a kamatok emelkedését, így ma már lényegesen magasabb a kamatszint érzékeltetésül. 2021 tavaszán 2,9%-os kamatszinten fel tudtunk venni egy 20 éves lakáshitelt, mindez 10 éves kamatfixálás mellett. Ma ugyanez a legjobb ajánlat is 7% fölött van egy picivel. Tehát több mint megduplázódott a kamatszint. Ugye ez egyrészt drágítja azoknak a hitelt, akik újonnan veszik fel, de azok esetében, akik korábban vettek fel hitelt, már az a szerencsés helyzet mondható, hogy az utolsó pár évben a kereslet 80%-a az rögzített kamatozású konstrukciót választott. Tehát a közelmúltbeli hitelfelvevőket ez kevésbé érinti. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik korábban még változó kamatozású konstrukciót választottak, és most az úgynevezett kamatstop védi őket. Ugye ez a tavaly októberi szinten rögzült az ő kamatuk. Ezek a hitelfelvevők nem szembesülnek azzal, hogy mesterségesen van limitálva az általuk fizetett kamatszint, aminek egyszer vége lesz, és ha vége lesz, akkor számításaink szerint akár 40-50%-kal is megugorhat az ő havi törlesztő részletük. És folyamatosan egyeztetünk ügyfelekkel, megtalálnak pénzügyi kérdésekkel, és nagyon kevés kamatstoppot élvező ember szembesül azzal, hogy ő milyen kockázatnak van kitéve, hiszen van egy fals védelmi érzetük a kamatstop intézményen keresztül. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen azok kerülhetnek nehéz helyzetbe, akik nem döntenek tudatosan a hitelükről, és nem szembesülnek azzal, hogy előbb-utóbb valamit választani kell. Hozzáteszem, a jelenlegi környezetben is sok olyan helyzetet látunk, ahol megéri a korábban változó kamatozású hitelt átváltani fix törlesztésű hitel, és ezáltal megszerezni a kamatemelkedés elleni védelmet. Ez elképzelhető, hogy egy kicsit drágább havi törlesztő részletet fog okozni, de egy olyan biztonsági szintet ad, ami a futamidő végéig védheti a családot.
Érzékelhető-e akár ilyen irányú elmozdulás a lakosság részéről, amit most úgymond javasoltál, hogy akár a változó hitelek fixre való kiváltására keresnek-e rá, illetve milyen mozgások láthatóak az elmúlt hónapokban, amióta különösen megemelkedtek a kamatok, láthatok-e mondjuk jelentős csökkenés vagy éppen növekedést különböző típusú hitelek esetében, legyen szó akár személyhitelekről, jelzáloghitelekről?
Teljesen máshogy hatott a környezet változása a korábbi hitelfelvevőkre, mint az új hitelfelvevőkre. Ugye, ahogy említettem, a magyar lakosság a saját korábban felvett hiteleinek a menedzselésében nem eléggé tudatos, nagyon kevesen számolnak azt illetően, hogy mit hozhat a jövő a meglévő hitelük vonatkozásában. Ezt érzékeljük, ebben sajnos nincs változás. Általában túl sok új információt tudunk elmondani. Ez azért sajnálatos, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra az a lakosság bevett szokását képező, hogy évente vagy két évente felülvizsgálják a meglévő hiteleiket. Van-e jobb alternatíva? Nincsen. Biztonságosabb alternatíva, tehát több szempontból is meg lehet ezt nézni. Ebben a vonatkozásban nem tapasztalunk érdemi fejlődést. Ha azt nézzük az új hitelek esetében, tehát amikor az aktív hitelkeresletet nézek mondjuk egy új lakásvásárláshoz, ott az idei évben elmondható, hogy két hullámot tapasztaltunk. Az első hullám az volt, amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor volt egy megtorpanás a hitelkeresletben, hogy mi történhet. A második hullám az nagyjából az év közepére, mire beértek a masszív kamatemelések, ott a kamatemeléseknek a törlesztő emelkedésre gyakorolt hatása, tehát hogy lényegesen többet kell fizetni ugyanannyi hitelért, ez elkezdte visszafogni a keresletet, és az utolsó hullám, a harmadik hullám, ami most következett be, ami a rezsi intézkedések átalakításához kapcsolódik. Gyakorlatilag ma a lakosság egy jelentős része azt számolgatja, hogy mennyivel fog többet fizetni mondjuk ősszel. Tehát a saját háztartásnak a pénzügyi helyzetének a kiszámíthatósága az kevésbé adott. És ezek mind-mind negatívan hatottak. Mi a keresletben azt látjuk, hogy egyébként az aktivitás, hogy érdeklődnek a hitel iránt, az adott, viszont a saját pénzügyi pozíciót kevésbé jól definiálhatják előre, sok a bizonytalanság a jövőt illetően, és ezért maga a piaci volumen az már elkezdett csökkenni. És ez egy teljesen természetes folyamat a jelenlegi gazdasági környezetben.
Az látszik, hogy részben a nyár miatt, de hogyha év per év alapon összehasonlítjuk, akkor is jelentősen csökkent a gazdát cserélő lakó ingatlanoknak a száma, tehát országosan ilyen 9000 körül van a becslés. Milyen tendenciák várhatóak az ingatlan piacon? Mi az, amit reálisnak látsz, hogy egyáltalán hogyan viszonyuljon mind az inflációhoz, mind pedig a törlesztő részleteknek a megemelkedéséhez, az, aki mondjuk eddig befektetési célra fektetett lakóingatlanba?
Befektetési cél esetén szerintem nagyon sok minden kezd átalakulni. Ugye a kamatszint emelkedésével az ingatlan befektetésnek is van kockázata. Ezt egyébként nem tudom miért, de az emberek elfelejtették. Tehát volt már egy teljesen más típusú ingatlanár környezet a 2008-as devizahitelezési válságot követően. Ugye volt 2009 és 2013 között egy sokkal nehezebb ingatlan piacot éltünk meg, teljesen más típusú átrendek voltak, de az elmúlt 7 év masszív áremelkedése mindenkinek kitörölte a fejéből azt, hogy az ingatlan ára az nem feltétlenül csak felfele tud menni, van kockázata. Na most, hogyha abból indulunk ki, hogy az ingatlan befektetésnek van kockázata, már pedig van, és emellé azt tesszük, hogy alapvetően vannak alacsonyabb kockázati szint mellett a megemelkedett piaci kamatokból adódóan érdemben vonzóbb pénzügyi befektetési lehetőségek, akkor én azt gondolom, hogy maga az állampapír kamatszint az elkezdi kiszorítani a befektetési célú ingatlanvásárlást. Erre ugyebár azt szokták mondani, hogy nincs jobb védelem az infláció ellen, mint az ingatlan befektetés. Ez önmagában azonban, hogyha a gazdaságtörténeti tényeket is figyelembe veszük, akkor ez kizárólag a hiperinflációs környezetben állja meg a helyét. Most szerencsére nem beszélhetünk ilyenről, és reményeim szerint nem is fogunk ilyennel találkozni. Tehát, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy 2015 és 22 között az magyar lakossági ingatlanár emelkedés az Európa-bajnok szintet ért el, akkor a jelenleg meglévő árszint az a további áremelkedésnek viszonylag kevés teret ad. Tehát én azt gondolom, hogy az infláció elleni védekezés, illetve az állampapírokban elérhető értelmezhetően magas kamatszint kettő együtt nem mutatja azt, hogy a befektetői keresletnek élénkülnie kellene. Én magam arra számítok, hogy csökkennie kellene a befektetési típusú tranzakcióknak az országban. Ugyanúgy, ahogy egyébként én azt gondolom, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezet általában egy 20-25%-os tranzakciószám csökkenést hozhat az országban.
Ugye azt említetted, hogy a lakosság egy jelentős része, mint hogyha elfelejtette volna az ingatlanban rejlő kockázatokat. Hogy látod ugyanezt a bankok oldaláról? Ugye megint csak bankmonitor.hu vezetőjeként egyedi helyzetben vagy, hogy látod, hogy a bankok részéről mekkora a verseny az ügyfelekért, mennyire agresszív az árazásuk, saját profitabilitásuk tekintetében. Itt láttál-e már valamiféle konzervatívabb megközelítést a bankok részéről, vagy továbbra is az látható, hogy nagy a verseny a bankok részéről az ügyfelekért?
Én azt gondolom, hogy érdemi verseny van a bankok részéről az ügyfelekért. Alapvetően átalakul egyébként a banki profitabilitás, mert mai napon a bankok sokkal többet keresnek forrás oldalon, magyarra fordítva a náluk elhelyezett betéteken, folyószámlán átcsorgó pénzeken, mint a kihelyezett hiteleken. És ez ugye nem mindig volt így, és vélelmezhetően nem mindig marad így, de a jelenlegi átalakult banki profit szerkezet mellett, amit ne részletezzünk tovább, én azt gondolom, hogy ma is van egy érdemi verseny a bankok között, de szemben mondjuk az egy évvel ezelőtti helyzethez képest a bankoknak a kamat ajánlata az elkezdett széthúzódni. Tehát van az élvonalban egy verseny, és az élvonal, középmezőny és a lemaradók közötti távolság viszont az egy évek korábbi szinthez képest megnőtt. Ergo, maga az, hogyha én hitelt szeretnék felvenni, és jól döntök el, ennek a hatása a teljes visszafizetésre nagyon nagy lehet.
Nézzünk egy relatíve életszerű példát, tehát 5 évvel ezelőtt vásároltunk egy lakást 25 millió forintért, ennek az értéke most 50 millió forint, mérlegeljük azt, ez egy befektetési célú lakáskiadásra történő vásárlás volt. Ugye kicsit hozzuk be ebbe az euró-forint kurzust is, tehát ez jól hangzik, hogy 5 év alatt nominálisan ugye dupláztunk ezzel a lakással forintban, de hogyha azt nézzük, hogy 5 évvel ezelőtt mondjuk 80 ezer euró volt ennek a lakásnak az értéke, most meg mondjuk olyan 125 ezer euró, akkor ott már csak picivel több, mint 50% az, amit mondjuk idézőjelben kerestünk ezen. Mi akkor a teendője egy gondolkodó befektetőnek? Eladja akkor ezt a lakást, utána vesz mondjuk infláció követő állampapírt, elbukja mondjuk a következő 2 évnek mondjuk az évi 4%-os bérleti díj hozamát, és 2 év múlva majd nyilván keresve ezen az inflációs állampapíron valamilyen módon megpróbál újra visszatérni mondjuk az ingatlan piacra, hogyha maradunk ennél a relatíve biztonságosabb vagy alacsonyabb kockázatú befektetési kategóriánál. Hogy érdemes ezt megközelíteni szerinted?
Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag, sőt, inkább azt mondom, hogy egy átlag feletti szofisztikáltságot mutat ez a megközelítés, amit te mondasz. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút érvényes ez a megközelítés. Tehát is a bátrabbak, azt mondom, hogy az ingatlan befektetőknek az 1-2% az elkezdett ebben gondolkozni. Tehát konkrétan volt olyan esetünk, aki eladóként lép fel, azért, és egyébként nem is az infláció követő állampapírt választva, hanem mondjuk a fix 5 éves állampapír, fix 5 éves kamatozású állampapír is most, és nem is a lakossági sorozat, hanem a klasszikus befektetői sorozat a mai napon 9,2%-ot hoz. Ami nagyon-nagyon masszív. És úgyhogy kicsit kikanyarodjak, hogy miért nem feltétlenül az infláció követő, ugye az infláció követő állampapírnak van egy olyan szépséghibája, hogy gyakorlatilag 2 év csúszással követi az a papír az inflációt. És ma az infláció követő állampapír, ha befektetek, akkor jövő évben 6,6-ot fog fizetni, az 5 éves fix kamatozású pedig 9,2-t. Tehát nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz az 5 év alatt az inflációs lefutás, és hogy melyik fog többet hozni, de ma már a fix kamatozású, amivel konkrétan tudok egyébként fixen számolni is, nagyon-nagyon érdemi kamatszintet hoz, és egyébként sokkal inkább az a kérdés, hogy egy 9,2%-os fix hozamot el tudok-e várni attól, hogy ma mondjuk az aktuális ingatlan értékre vetítve bérleti díj oldalon meg tudok keresni 4 és 5% között valamekkora hozamot, be tudja-e tömni azt a lyukat az értéknövekedés a következő időszakban egy masszív felárazódást követően. És ugye az is egy hipotézis a mi oldalunkon, hogy hogy az ingatlanárak változása, az lakóingatlanárak változása a közeljövőben vélhetően érdemben el fog maradni az inflációtól, azaz az átértékelés úgy fog bekövetkezni, hogy egy infláció fölötti áremelkedésből, reál felértékelődésből egy reál leértékelődésbe fogunk átcsapni. Masszív 12-13, és még nem tudjuk, lehet, hogy 15-16-17%-os inflációs csúcsokat fogunk látni. Ha emellett stagnál vagy 2-3%-ot nő az ingatlan ára, akkor az reál értékben egy masszív leértékelődés. Összességében szerintem ez az, ami átgondolandó. Viszonylag kevesen futják be ezt a gondolatmenetet, de aki végig játsza, azoknak egy része kellően bátor ahhoz, hogy esetleg kiszáll most az ingatlanból, átmegy egy fix kamatozási konstrukcióba, és x év múlva visszatér az ingatlan piacra.
Tartalék egyébként mennyire van ezekben a budapesti lokációjú lakásokban, hogyha a régióhoz viszonyítjuk? Ugye részben ezért is hoztam be ezt az eurós példát, hogy ez a jelenlegi mondjuk 2500 vagy akár 3000 eurós négyzetméter ár, ez mennyire kirívó mondjuk Prágához, Pozsonyhoz, Bécshez viszonyítva? Mert az emberek fejében azért ott van az, hogy csak valamikor, hogyha nem a következő évek válság időszakában, de egy kicsit hosszabb távra előre tekintünk, azért ennek a felzárkózásnak érvényesülnie kellene, és azért nagyon elszállt példák vannak Európa szerte, most nem akarok Londonig menni, de tényleg azt lehet látni, hogy sajnos a keresetekhez, fizetésekhez képest nagyon sokan szorulnak ki az ingatlan piacról, és ugye még nem beszéltünk arról, hogy itt a befektetési szempontból azért a tőkeáttételnek is a hatása az érvényesülni tud.
Hát egyetértek, na most, hogyha onnan indulunk ki, vegytiszta összehasonlításból indulunk ki, hogy egy négyzetméter mennyibe kerül Budapesten, Bécsben, Pozsonyban, Prágában, Varsóban, akkor nem lehet azt mondani, hogy Budapesten brutális nagy túlértékeltség lenne. Most, hogyha mindenhez hozzá, akkor sem feltétlen, hogyha mindezt hasonlítjuk a bérekhez, ott már egy kicsit árnyalódik nyilván a helyzet. Viszont összességében, ha megnézem, hogy Magyarországon, tehát milyen periódus zárunk le éppen 2022-vel, egy olyan periódus zárunk le, ahol az állam éves szinten 500 milliárdot tesz be egy olyan lakossági támogatásokba és támogatott hitelek finanszírozásba 500 milliárdot, úgy, hogy az éves teljes lakossági ingatlan tranzakció érték mondjuk 3500 milliárd, tehát a 20%-át, nem, bocsánat, rosszul mondom, az egy hetedét közvetlen finanszírozza, plusz a támogatott hiteleken keresztül az egésznek az elérhetőségét biztosítsa, tehát a finanszírozhatóságot biztosítja önállóan, akkor és ez masszív szerepet játszott abban, hogy sokkal nagyobb volt a magyar áremelkedési dinamika, mint a környező országokban, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi árszint, ahol tart a budapesti piac, az nem túl vonzó. És mindenre jön rá az, hogy a magyar kamatszint ma érdemben elugrott fölfelé a régiós ország. Szlovákiával nem is tudjuk összehasonlítani, mert ugye euró alapú országról beszélünk már, de a cseh kamatoknál is 4%-kal feljebb vagyunk. 4% pontnyi magasabb kamatot finanszírozni egy lakossági hitelfelvevőnek az annyit jelent, hogy 38%-kal több havi törlesztő részletet fizet. Ez brutális nagy különbség. Tehát kamatoldalról is szorulunk ki, miközben a költségvetés helyzetének fenntartása miatt, bár a kormány szeretné fenntartani a családtámogatásokat, azt gondolom, hogy ezen a vonalon sem kizárt az, hogy bizonyos finomhangolás lesz, és kevésbé lesz könnyen elérhető ugyanaz a támogatási kör és támogatott hitelkör, mint az idei évben. Tehát Én nemzetközi összehasonlításban ezeket a tényezőket is beletenném, ergo mennyivel emelkedtünk gyorsabban, mi a kamatdifferencia az országok között, és hogy fenntartható-e az a támogatási többlet, amit korábban a hiteligénylők el tudtak érni.
Köszönjük a beszélgetést Sándorfi Balázsnak, a bankmonitor.hu ügyvezetőjének, alapítójának, további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Ennyi fért már a prémium kategóriába. Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További szép estét, jó hétvégét kívánunk.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.